Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Túri Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, akit köszöntök, jó napot kívánok!
Kedi csókolom, és üdvözlöm a hallgatókat!
Sok mindent szeretnénk majd belezsúfolni ebbe az órába, de én mindig nagyon szeretem, hogyha a hallgatók is, és én is jobban megismerjük azt, akivel beszélgetünk, és azt, ami neki fontos. És bár mondtam, hogy a Magyar Művészeti Akadémia elnök, ezt nem mondtam, hogy építész. Ezért aztán, hogyha én azt szeretném, hogy menjünk vissza az időben, és kezdjünk el beszélgetni arról, hogy hogyan is került erre a pályára, hogy miért is elválaszthatatlan érték önnek a közösség, a hagyomány, az örökölt érték tisztelete, akkor ahhoz azért tudnunk kell, hogy milyen családból jön, ahol ennyire fontosak voltak ezek a dolgok, mert én azt gondolom, hogy a későbbiekben ez csak így jelenhet meg, hogy valahonnan hozza.
Hát nehéz kérdést tett föl, tehát ez nagyjából egy félnapos történet, de sűrítjük a dolgokat. Tehát rendben, tulajdonképpen félig polgári, félig munkás család, tehát az édesapám volt az első értelmiségi azon az ágon, ő gépészmérnök volt. A nagyszüleim pedig rendes emberek, akik gazdálkodtak, dolgoztak, tették, amit tenni kellett. Én Óbudára születtem, és nem messze az Aquincumi romkert mögött található az Almási Balogh Loránd által tervezett gázgyári lakótelep, ami szerintem a világ közepe úgy, ahogy van. Tehát mindenkinek ajánlom, hogyha egyszer arrafelé jár, tegye meg azt a egyperces kitérőt, hogy szép lassan végigcsorog rajta, és érteni fogja, hogy én mit mondok. Egy olyan hely, amely patkó alaprajzú elrendezés, emeletes és földszintes házakkal, közepén park, és mi van még a közepén? Az óvoda. Mert hogy ugye akkoriban azt mondták, hogy a legfőbb közjószág a gyermek. És ez nem csak beszéd volt, hanem annak ott kell lenni a közepén a dolgoknak. Én itt nőttem föl, vagyis hát ennek a közelébe, akkor még nem lakótelep, hanem családi házak voltak, tele jószággal, tele élettel, minden ilyesmivel, egy normális gyerekkor. És ez a Óbuda, ez a kicsit sváb, kicsit kevert, kicsit ilyen-olyan, de mégis történettel és történelemmel átitatott dolog, hát Aquincumi romkert, hát amelyikünknek nem volt egy cserép mécsese, azt be se vettük a bandába, tehát az senki valami nem tudtál találni egyet, ahogy nem tudtál. Hát bármit csinált az ember, leásott két ásonyomot, már ott volt az emlék. Itt nőttem föl. Aztán a jó sors úgy hozta, hogy édesapámnak gyerekkori barátja volt Fábián László, aki kajakban 56-ban Melbourne-be aranyérmes lett Urányival, és hát vékony dongájú gyerek voltam, ezt ma, aki netalántán ismer, fogja a kormányt, hogyha vezet, mert ez elég vicces dolog, ez most már nem így néz ki, és hát egy kicsit megerősödjek, meg hát a sport azért, ez nagyon fontos dolog, meg kitartásra, összpontosításra nevel egy mondjuk 14 éves gyereket, aki épp most dúlnak benne a hormonok, és jobbra-balra lóg keze, lába, és a hangja mutál, és minden van, úgyhogy levitt a Dózsába, a újpesti Dózsába kajakozni. És akkor nekem elszaladt a világ, én 8-tól gimnázium 3. végéig csak a kajak. Csak az érdeke. Tanultam, nem volt semmi gond, csak állandóan fáradt voltam az órákon, mert reggeli edzés is volt, úgyhogy a Túri az a 3. órán már a padlón dőlve aludt. Úgyhogy állandó bejegyzés volt a ellenőrzőmben, hogy fia már megint alszik.
És úgy tűnt, hogy ebből lehet egy profi sportkarrier is? Vagy ez volt a vágya?
Nekem
vagy?
Igen. Meg a vágy ez volt. Az embernek az életében vannak fordulópontok.
Igen.
Sorsszerű fordulópontok, és ez akkor következett be, amikor hogy 3. év vége felé, 4. eleje felé, amikor már szakmát kéne választani. Én nem foglalkoztam, hogy itt tovább tanulok, hát a kajak, hát megy. Hát már egészen jól voltam, már egészen közelébe voltam az ifi válogatottnak, hát már minden ezt töltötte ki. És egyszer az edzőm, Fábián öcsi, azt mondja, hogy te tészta, hogy engem tésztának hívnak 3 éves koromtól fogva, óvodába neveztek el tészta, azóta is ezt a nevet viszem.
És miért?
A Túriból, túros tészta.
Ezt nem mondja, soha nem lettem volna ilyen hát kreatív.
Gyerekek mindent kiforgatnak, igen, minden igen. szót kiforgatnak, túri, túró. A túrót azt nem szerettem, mert az egy ilyen persze. bizonytalan állagú dolog, igen, meg nem tudom én micsoda, de csíptem, rúgtam, haraptam, és aztán végül a tésztába, hogy belenyugodtam. Hogy
hát így. Ez nagyon jó.
És azt mondja a öcsi, hogy te figyelj, neked milyen jegyeid vannak, milyen tanuló vagy te? Hát mondom, hát olyan közepes, 4-es, 5-ös. Azt mondja, ide figyelj, menj innen a fenébe. Kicsit rusztikusabban mondta. Azt mondja, menj innen. Ez nem élet. De mondom, hát mester, épp megy a hajó, egyéb igen. És azt mondja, ide figyelj, ott van apád, gyerekkori barátom, egy tisztes mérnök ember. Mindenki köszön neki, mindenki. Azt mondja, nézd rám, olimpiai bajnok vagyok, világbajnok vagyok, Európa bajnok vagyok, itt állok egy kitérdelt mackónadrágba. Szerinted ez a perspektíva? Szerinted te, aki vékony dongájú vagy, és nem egy kajakos alkat vagy, te jó vagy párosba 4-esbe elől, mert van eszed, és tudsz taktikázni. Téged be kell tolni a célba. Te nem fogsz magadtól erős lenni, és az, hogy kerülsz be egy 4-esbe vagy egy párosba, az iszonyatos szerencse, és sok mindennek a kérdése. És ha ne talántán világbajnok leszel, hú, hát ebből kiúsztam magamat, micsoda perspektívák, és akkor ez lesz az élet, itt fogod söprögetni a műhelyet előtt. Menj a fenébe, tanuljál, legyél rendes ember.
Fú, ezt a fajta hideg, jeges őszinteséget mennyire hiányoljuk a mai világból sokszor.
Ez így van. Tehát,
mert nagyon kegyetlenül hangzik, sőt, szinte igen, átérzem igen, azt, igen. Hogy egy fiatal gyereknek igen. ez mit jelent, de azért, ha innen most visszanéz, akkor köszöni, nem?
Én lehet, hogy most egy alkoholista, nem tudom én, kiként söprögetném a műhely ajtó előtt a padlót. Fogalmam sincs, hogy mi lett volna velem, hogyha...
Főleg úgy, hogy ugye ez nem, ahogy ez ki is derült, hogy ez nem egyedül önöm múlt volna ez a siker.
Nem. Tehát, hogy egy kitett állapot, ezek az emberek, ezek sorsokat tudtak
ez az
átlátni.
Ez az ilyen nevelőedző. Igen.
Pontosan.
Igen.
Tehát, éreztek egy sorsot, éreztek egy ívet. Nagyon nehéz azt mondani, és főleg előre, ugye, hát visszafelé olyan bölcsek tudunk lenni, hogy leég a hajunk, igen. de hogy előre elmondjuk, hogy milyen íve van az életnek, amit utólag látunk. Ez lenne a legfontosabb dolog a pedagógiába, a nevelésbe és minden, hogy érzékeljük azt a dolgot, hogy merre felé tud beteljesülni egy élet úgy, ahogy, és hol vannak azok a csapdák, amelybe a kitettség, ugye, Fábián, ahogy elmondta, hogy ki vagy téve a dolgoknak.
Abszett.
Nem csak a szorgalmattól, meg az odaadásodtól függ a dolog, hanem annyi mindentől, aminek annyi a reckírje, annyi a bukási lehetősége, na, hogy akkor gyorsan kapkodás, egyéb ilyesmi, mi legyek, ugye édesapám gépészmérnök, édesem nagyon szépen rajzolt, gyerekkoromban én is festegettem teljesen amatőr módon, és akkor hát a szokásos dolog, művészet plusz mérnök, építész. És akkor felvétel.
De nem volt előtte egy kis kikacsintás a festészet felé?
Nem gyerekkoromban nem készültem rá, gyerekkoromban jártam szakkörre, Mór tanár úrhoz, akit imádtam, szerettem, de nem tanultam meg soha festeni, és rajzolni meg végképp nem tanultam meg, tehát egy kutyacsontot nem tudtam lerajzolni tisztességesen.
Csak mert ezen gondolkodtam most egy pillanatra, és meg erre a gázgyárra csak azért reagálnék, mert hogy minő véletlen én is óbudai vagyok, és ismerem a gázgyár lakótelepet olyannyira, hogy ugye annak még saját foci csapata is
hogy
volt.
Hogy hajrá, gázütöttük, mind a fába szorult féreg.
És a mi gyerekkorunkban, amikor a ketrecek világában, ugye a igen. 80-as, 90-es évek, amikor gomban nőttek ki a panelek, és akkor a ketrecek, foci ketrecek voltak a közösségi tér sajátjai, akkor nyilván annak ellenére, hogy nem érdekelt a foci, de ott voltak a kapcsolódások, úgyhogy a gázgyári foci csapat, de tudom, hogy volt ilyen, és akkor voltak ilyen meccsek, olyan meccsek, és nekem mindig az volt az érzésem, hogy milyen szépen körbeölel ez az egész, ahogy mondta ezt a patkó alak. Olyan volt, hogy körbevette az embert, tehát tényleg adott valamiféle biztonságot. És ahogy beszélt erről, hogy ez a közösség, sport, és ebből valahova menni kell, mert felhívták rá a figyelmet, az jutott eszembe, hát és akkor a művészet, az ettől azért egy más világ volt. Ez egy puritánabb, erőteljesebb, racionálisabb világ és világkép lehetett, amit hoz. mint a festészet, amit tudjuk, hogy aztán végül is nem. Az építészethez egyébként már közelebbinek érzem, de váltás volt, azért nagy váltás volt, nem látásmódban.
Hát hirtelen minden más lett, tehát tényleg az ember kapkodta jobbra-balra a fejét, hogy most nem az az érdekes, hogy heti 10 edzése van, vagy nem tudom én mi, hanem, hogy hogy is kell ezt csinálni, mit kell. A műszaki részében nem volt különösebb baj, matematika tagozatra jártam ide, nem messze a Huba utcába, akkor még ott volt a gimnázium Berzsenyi, de a rajz az katasztrofális, úgyhogy azt ilyen szakkörön próbálgattam. Mondjuk nagy meglepetés volt, hogy nagyon megfelelően tudtam mondjuk 20 cm-es kockákat rajzolni, csak a felvételinél ezek a kockák, ezek olyan 2-3 méteresek, tehát teljesen más perspektívában látja az ember, tehát akkor én azt hittem, hogy ott adom le a szerelést. Végül is megcsináltam, felvettek az egyetemre, és hát az is egy másik világ volt, ugye 79-ben járunk, ahogy megkapja az ember az értesítést, gyakorlatilag egy hónapra rá mehettem Nagyatádra a büntető zászlóhajba. Nem azért, mert én rossz voltam, hanem azért, mert előtte 2 évvel még büntető zászlóhaj volt, tehát a tisztek maradtak, és a mentalitás is maradt. Csak bennünket vittek oda. 11 hónap volt a katonaság, az túléli az ember, egy jó erő próba arra, hogy ki mit hoz otthonról.
Egyébként szerintem abszolút, sőt, ez egyfajta belépő volt annak idején a felnőtt korba. Voltak ennek azért olyan részei, amelyeket azóta sem pótoltunk talán sehogy, szerintem.
Nézze, ugye elmegy főleg abba az időbe, utána elment egy házi buliba, akkor biztos, hogy a férfiak sörrel a kezükbe katonatörténeteket mesélnek, ami borzalmas dolog, de az összetartozás búvik meg ebbe a dologba, tudni még most minden butaságon és minden szórakozáson és minden agresszión túl egy dolog világos volt, és ez volt az egyetlen üzenete, egyedül nem tudjuk megcsinálni. Tehát ha egy szakasznak el kell jutni A pontból B pontba, és egy rohadt nehéz vasat kell fölvinni a hegyre, akkor lehet szépnek, okosnak, bárminek lenni ebbe a dologba, együtt meg kell fogni, figyelni kell a másikra, hogy mikor fárad, mert életveszélyes, mert az én lábomra fogja ejteni, lesodorja az egész szakaszt a hegyről. Lehet utána elmondani, lehet bárhogy lerendezni a dolgokat, de egy biztos, együtt kell csinálni. 2, a parancsot nem mérlegeljük, hanem végrehajtjuk. Egész egyszerűen azért, mert hamarabb végzünk a dologgal. Tehát lehet lamentálni, lehet nem tudom én micsodát, de hát akkor még büntetés is jár érte. Tehát ezt túl lehetett élni ezt a dolgot, mi túléltük, azért mégis fiatalok voltunk, mindannyiunkat hajtott az a büszkeség, hogy egyetemisták leszünk, ugye, ahogy a őrmesterek mondták, egyemisták, és túl voltunk rajta, és kezdődött az egyetem, és itt kezdődött egy következő történet, mert én nem tudtam semmit az építészetről. Tehát nincsenek felmenőim között bárki, aki építészem, oda mentem, hogy fú, én most majd világot megváltom, minden egyéb ilyesmi, milyen jó lesz, alkotunk.
De várjon, érdeklődése volt? Tehát tudott olyan bármilyen építészetet?
Nem.
Tehát semmire nem mondta azt, hogy ez engem érdekel.
Érdekes szakmának tartottam, de nem volt egy olyan, hogy most
nem volt róla képe.
Ismeri ezt, már gyerekkoromban építész akartam lenni.
Mert nem, a gázgyár jó volt.
Nem. Tehát okay. Nem így működik ez a dolog. És hát az első évben, mert én ilyen teljesítménykényszeres gyerek vagyok, hogy hát megmutatom, meg tisztességesen kell csinálni. Hát az ember belép a műegyetemnek a kapuján, ami eleve mondjuk 5 méter magas. Alig tudja kinyitni. A kilincs az olyan, hogy csak nehogy leessen, mert akkor összetöri a lábamat.
Monumentalitás az első pillanatban.
Tisztelettel, mint ahogy egyébként a egészen a modern építészet megjelenéséig meg kell nézni, hogy egy Klebersberg-féle általános iskolának egy gyereknek fejmagasság fölött van rendesen a kilincs, egy felnőttnek is orrmagasságban van, csak hogy érezze, hogy hova lép be. Ez nem olyan, mint otthon, ez nem profán, ez valamivel egy kicsit komolyabbnak tetszik lenni, ugye? Ilyen egyszerűen működik.
Értem, ezt sugallja.
Az üzenet, ez az üzenet.
De egyébként így is érzi magát az ember.
Ez nem normális dolog? Szerintem normális dolog.
Meg is kell küzdeni, hogy bejussunk már, ki is kell nyitni azt a kaput.
Igen, meg nem kiabálunk az aulába, ugye, mert az visszhangzik.
Értem.
Tehát, hogy megvannak azok a viselkedési archetípusok, ahogy kell. Most a mi egyetem az végtelenül ilyen, Úgyhogy az első években elsőnek voltam kész a rajzaimmal, a feladattal, minden rólam kopizták a ábrázoló geometriát, mert az ment, és akkor ezt letudtam ezt a penzumot, és akkor utána azt kérdeztem, hogy de hát én ezért jöttem. Én ezért jöttem, hogy jó, azt a tudományos szocializmusról, és a nem tudom én miről nem beszélünk be, azt eleve normális neveltetést kaptam a családomtól, tehát 12-13 éves koromban, amikor az a kérdés föltódul az emberbe, hogy hát akkor mi a Szovjetunió oldalán, vagy nem a Szovjetunió oldalán, és hogy van ez, és egy gyerek ezt nem tudja rendesen tenni meg, hogy miért volt a nagypapája a szovjet hadifogságban, és 56, és egyéb ilyen. Azt mondta az édesapám, a konyhaasztalnál, hogy üljél le, és akkor most elmondom. Uh-huh. És akkor elmondta.
Hiszen minden család érintett volt.
Mindent, és egy felejthetetlen fény volt a szemébe. És azt mondta, hogy amit most elmondtam, ez soha az ajtón kívül senkinek nem mondhatod el, mert nagyapád és én is börtönbe kerülünk. És akkor megtanultam, hogy ja, hogy van a világ, van az édesapám, az imádott családom, és a nem tudom én mi, meg van az a másik oldal, aki az én édesapámat, meg a nagypapámat börtönbe akarja zárni, és aki, és hát kész, innentől kezdve az értékrend minden
megvolt.
Úgyhogy visszatérve az egyetemre, tehát, hogy nem
azt hogy az volt a kérdés, hogy mire jön, miért jött?
Mire jó ez az egész dolog. Miért csináljuk ezt az egész műsort? És egy válság keletkezik az emberbe, hogy nem igazán tudja, hogy lesz építész, akkor rajzol ilyeneket, olyan dolgokat.
De ezen szinte át kell esni, nem
mindenkinek
gondolja?
Ez nem kérdés.
Szerintem
tehát,
is,
mondom, az mindig nagyon nehéz dolog, és van egy-két olyan ember, aki tényleg elhivatottságból megy, neki máshol lesz a konfliktus. Ez a könnyebb konfliktus. Hogy azt mondom, hogy miért, mi, ez az építészet, ez olyan nagy dolog, ezért kellett ide jönni. És aztán szerencsém volt, mert érdeklődő fiúcska voltam, vagy fiatalember, és megjelent akkor a Corvina műterem sorozatban Makovec Imrének a első komolyabb monográfiája Frank János tollából, és én ezt megvettem valahol a Batthyány tér környékén, volt egy könyves, volt, megvettem, belelapoztam, és ott maradtam 2-3 órát a Batthyány téren, ott elolvastam, és nem sokra rá a kollégiumban az Imre tartott egy előadást. Nagyon szenvedélyes előadásokat tudott tartani, tehát tűzzel és akarattal teli előadásot, és azt mondta a végén, hogy hát akinek segítségre van szüksége, ő áll elébe, keresse föl, és egyéb ilyesmi. És akkor, hát
ez egy fordulópont valóban.
Összettem a bátorságomat, egy kolléganőmmel együtt fölkerestük, és próbálják meg elképzelni a jelenetet, amint egy 19-20 éves fiatalember megáll az akkor már azért ismert építész előtt, aki legendás ember és egyenes ember, aki ránéz és azt mondja, hogy mit akarsz tudni, fiacskám? Hát kész, hát nekem ott volt végem, hát mit akarok? Hát természetesen a világ titkát 10 percbe lehetőleg, és minél érthetőbben valamit válaszoltam. Ja igen, tudom, a szívből jövő, de hát nyilvánvalóan ostoba válasz az, hogy kell házat tervezni. Nem jutott másod eszembe, tehát egy ilyenre...
Azt akartam mondani, ebben nem nagyon lehet tévedni, hiszen benne van az, amit egy építész tudhat, de közben meg igen, egy elég egyszerű.
Ez elmondhatatlan, hát ez nem ilyen egyszerű az élet. A történet aztán folytatódott, Imre megkérdezte, hogy pár könyvre rákérdezett Frank Lloyd Wright testamentumára, ismerem-e, hát kiderült, hogy a fiatal ember műveletlen.
Hát, tehát, hogy ilyen alapdokumentumokat.
Ilyen alapdolgokat, bocsánat, ez azért nem közkézen forgó könyv volt, ezt az építészet történet tanszéken lehetett kikönyörögni, mint titkos iratot.
Az alapdokumentum által azt értem, amikor ilyen kaliberű igen. emberek azt mondják, hogy és azt olvastad be, és
dolog.
Azt tudod.
Így van, ugye azt a fogalmat, hogy organikus építészet, ez Frank Lloyd Wright találta ki, és ez nem stílusra vonatkozik, hanem egy gondolkodás formára. Tehát, hogy a földdel, a szociális társadalommal és sok mindennel, hogy vagyunk mi összefonva ezer dologba, és ebbe miért fontos az, hogy amikor emberi környezetről beszélünk, akkor a természetről is beszéljünk, amikor természetről beszéljünk, akkor a saját emberi természetünkről is beszéljünk, ami itt van bent a melkasunkban valahol bent, meg egyéb ilyesmi. Úgyhogy ezt a feladatot kaptam, olvassam el, és jelentkezzem nálam mondjuk, mit tudom én, 2 hónap múlva. Hát én megszereztem, betanultam, tükör előtt felmondtam, volt minden, ami ilyenkor kell, tehát egy vizsgára, ahogy készül az ember, találkoztam vele egy presszóba, elmondtam 4 mondatot, ő gyorsan belekérdezett, dőtborút minden, hát szétesik a rendszer, hát betanulni dolgot, hát egy majom is betud, hát nem olyan veszélyes. De kiderült később, és hogy nem ez volt a vizsga, hanem az, hogy visszamegyek-e.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Túri Attilával, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is!